A jövő hangjai. Generációk találkozása. Penke Bence műsora.
Üdvözlöm a hallgatókat! Különbözőképpen viszonyulhatunk a ruhatárunkhoz. Vannak, akik képesek hosszú-hosszú perceket tölteni a szekrény előtt állva, hogy a különböző ruhatarabokat végül a legnagyobb összhangra törekedve tudják összepárosítani. Vagy gondolhatunk a notórius átöltözőkre is, akik pont akkor lesznek elégedetlenek a kiválasztott szettel, amikor felöltöztek. De létezik az ez volt legfelül a polcomon álláspont is, hogy a másik végletről is szó essen. Hasonló szempontok jelenhetnek meg akkor is, amikor éppen feltölteni szeretnénk a gardróbunkat. Fontosabb-e a kényelem a praktikusságnál? Designer darabokat keresünk-e, ezzel is kifejezve egyéniségünket? Az árérték arányra helyezzük-e a hangsúlyt, és járjuk így körbe a fast fashion láncokat, vagy próbáljunk lecsapni egy csinos darabra egy turiban? A divat és a ruhaipar természetéből adódóan gyakorlatilag állandóan változik, így talán legkevésbé sem meglepő, hogy az utóbbi években itt is új gondolatformáló trendek alakultak ki, legyen szó stílusról, funkcióról, anyagokról. A jövő hangjaiban ezekről az új nézőpontokról, illetve konkrétabban majd az inkluzív és a fenntartható divatról beszélgetek Vékony Annával és Fényes Paulával, fiatal tervezőkkel, és köszönöm szépen, hogy itt vagytok.
Szia!
Sziasztok! Itt én fiatal tervezőként hivatkoztam rátok. Divattervező, ruhatervező, mi a legmegfelelőbb titulus, mert picit bajban voltam már akkor, amikor próbáltam megnevezni a ti titulusotokat.
Nem vagy egyedül ezzel. Szerintem ezzel sokszor találkozunk, hogy kicsit így előrevetítsem, mi Paulával a Design és Művészet Management szakon vagyunk, és hát ez a szak sokszor, vagy ez a szak megnevezés sokszor magával vonza azt, hogy azt a kérdés, hogy és az mi? Igen, és ez a mit tudsz csinálni? És mi nem tervezők vagyunk lényegében, hanem mi olyan témákat, kettőnk esetében mi olyan témákat kutatunk, amik a divattal kapcsolatosak, a divattörténettel. A tervezők azok egy teljesen ennél túlmutatóbb dolgot csinálnak, és illetve a menedzsment része pedig ahhoz a munkánkhoz kötődik, amit mi a divaton belül így elvállaltunk időközben a gyakorlataink alatt, ugye?
Igen. Igen, én tehát de semmiképp sem hivatkoznék magunkra tervezőként, mert mi nem alkotunk, úgymond a kezdünkkel új dolgokat. Csak hogy ezt az egyet kijavítsam, de hogy én egyébként azért választottam pont ezt a management szakot, meg ezt az irányt, mert nagyon szeretek viszont tervezőkkel együtt dolgozni közelről, és azt gondolom, hogy mind a kettőnknek ebben sok tapasztalata van, hogy hogyan lehet tervezőket segíteni abban, hogy ők az alkotáson túl már ne kelljen aggódniuk azon, hogy hogyan jussanak tovább, meg hogyan érvényesüljenek, úgyhogy szerintem én így gondolok a saját munkámra inkább.
De akkor gyakorlatilag ez a design és művészet management, ez mégis felkeltette a ti figyelmeteket. Azt most már nagyon szépen elmondtátok, hogy mi történik ott, ami miatt a Second Landnél, illetve a dress codingnál tudtok dolgozni, amikről természetesen bővebben is lesz majd szó a későbbiekben, de mégis mi volt az, ami oda vetett titeket, hogy ebbe akartok egy fejest ugrani, főleg ugye Paula, ha jól tudom, mert pedig jól tudom, mert most beszéltünk az esetben, hogy te francia nyelvész szakról indultál el, és kötöttél ki a MUMÉ-n.
Igen, nekem volt egy ilyen kitérőm, úgymond, mert egyébként fiatalkoromban, ami a tényleg nagyon fiatalkoromban, gyerekkoromban engem nagyon érdekeltek már ruhák, meg érettségi után egyébként rögtön. Akkor is a MUMÉ-re jelentkeztem, akkor textiltervezésre, de az sajnos akkor nem sikerült. És akkor végül így jött ez a francia nyelvészet irány, mert az volt a másik szenvedélyem, úgymond. De ez valahogy engem soha nem hagyott nyugodni ez a téma, és szerencsére volt egy nagyon jó barátnőm, aki még most is nagyon jó barátnőm, aki viszont teljesen benne volt ebbe a divat témába, és mi együtt kezdtünk el ezzel jobban foglalkozni. Akkor tört be ez a fenntarthatóság így, mint trend a köztudatba, és minket is nagyon-nagyon érdekelt, úgyhogy szerettünk volna valamit ezzel kezdeni, és ebből nekünk akkor jött egy ilyen kis vállalkozásot tettünk, hogy mi szabászati hulladékokat gyűjtöttünk össze varrodákból, tervezőktől, és abból mi hajgumikat vartunk. Igen, és ez volt...
Ez még a alatt, képzésed alatt?
Vagy igen, ez miatt a francia nyelvészetet tanultam, ez volt a másik, másik ága a dolgaimnak, és igazából ennek a kis menedzselése meg, hogy ezzel foglalkozhattam, ez volt az, ami végül ide irányított jobban, úgyhogy igen.
És ez a fenntarthatóság, ez ugye akkor úgy tűnik, hogy egészen
igen, ez megmaradt, igen,
igen. Anna, te meg már a Muméről jutottál így tovább van. Erre az MA-ra.
Igen, én alapszakon is Mumés voltam, design kultúra szakos, és én ott találkoztam olyan kifejezésekkel, mint az inkluzív design, a szociális design és a hasonló témakörök, amikkel én azelőtt még egyáltalán nem találkoztam, és a képzés alatt volt időm, meg lehetőségem arra, hogy ebbe jobban belenézzek, meg beletanuljak, és akkor ott döntöttem el, hogy, vagy hát ott tudatosult, meg tisztult bennem ez a kép, hogy akkor engem végül is mi érdekel, és én diszkalkuliás vagyok, ami azt jelenti, hogy, hogy egyszerűsítve, a matek az nem annyira megy. És én ebben a témában, pontosabban a, ugye ezt a kollektívan a SNI alá sorolják.
A speciális nevelési
igény. Így van, igen, köszönöm, bocsánat.
Jaj, nem,
és igazából nem is konkrétan ebben a témában kezdtem el kutatni, hanem az autizmus spektrum zavarral kapcsolatban, és az alapszakon igazából a szakdolgozatomban azt vizsgáltam, hogy a kulturális intézmények milyen programokat tudnak nyújtani, illetve miket nyújthatnának még azoknak az embereknek, akik autizmus spektrum zavarral élnek. És akkor ezután úgy éreztem, hogy nem csak kutatni szeretnék erről, hanem tenni is szeretnék. És azt gondoltam, hogy ezen a szakon így mindkettő megfér majd egymás mellett, és hál' Istennek ez bevált, mert hogy a szak alatt kerültem be a dress coding csapathoz, mi egy önkéntes csapat vagyunk, és hát olyan érintetteknek, témában érintetteknek tervezünk nem csak ruhákat és kiegészítőket, hanem projekteket, akik különböző fogyatékossággal élnek.
Ugye én a bevezetőmben azt mondtam, hogy új trendek, és ha kifordul a divat világa kerekéből az elmúlt egy-két évben, tanultatok dizájn és divat történetet is, vagy történelmet is, legalábbis úgy hallottam. Mit láttok, mit tapasztaltok, mennyire új felfogás egyáltalán, akár a fenntartható divat, akár az inkluzív divat így 2024-ben?
Hát kezdem én akkor. Hát szerencsére a fenntarthatóság az most már eléggé dübörög, tehát szerintem így a divatipar szempontjából már elég nehéz úgy beszélni róla, hogy ez valamilyen módon ne jöjjön szóba. És ez nagyon látszik abban is, hogy mit gyártanak például az olyan nagy magazinok, mint a Vogue, meg ezek, hogy mit érdemes hordani, mit visel. Most pont kijött egy új YouTube sorozatuk, amiben pont ezekről a vintage ruhákról van szó, és egyre többet látni szerintem minden ilyen divattal foglalkozó médiában, hogy ezeket részesítik előnyben igazából, hogy különféle korok, különböző stílusait összepárosítsuk, azokkal játszunk, és most már szerintem megy el ebbe az irányba egy kicsit, vagy hát én azt látom. De nyilván én ebbe a fenntartható burokba élek valamennyire, úgyhogy én ezt látom, hogy megyünk ebbe az irányba, meg egyre több embert érdekel, úgyhogy én ennek nagyon örülök.
Pont mivel ebben a fenntartható burokban élsz, hogyha így mondod, ezért fogalmazódik meg bennem a kérdés, hogy ez nem képmutatás az ilyen nagy divat cégektől a fenntarthatóság propagálni?
Én ezzel nem vagyok ilyen szigorú, mert én nagyon örülök annak, hogyha ilyen nagy médiumok ezt közvetítik. Tehát valahol nyilván vannak ezek a csúnyabb dolgok, amikor mondjuk fast fashion cégek próbálják úgy beállítani magukat, mint hogyha fenntarthatóak lennének, de én azt gondolom, hogy például pont a Vogue szempontjából ez szerintem nagyon jó, hogy ez a tényleg legmainstreamebb divat újság az azt mondja, hogy erre is figyelni kell, meg az, hogy így is lehet divatos, szóval inkább ez, ami egy ilyen tök fontos üzenet szerintem.
Ilyen gondolatokat így igen, el lehet ültetni igen, az emberek abszolút fejében. Ellenben vagy ugyanúgy az inkluzivitás, Anna?
Igen, hát ebben a témában én inkább azt tudnám kiemelni, hogy talán az jött el, hogy nem csak a ruhákról, hanem a trendről, mint szó, kezd el megváltozni a gondolkozásunk, és hogy viszonyulunk ehhez a dologhoz, mint trend, mert nem biztos, hogy ennek manapság már csak pozitív értelmezései vannak. Uh-huh. És...
Bocsi, ezt még egy picit kifejted? Igen, mert nagyon gyakran használjuk azt a szót, hogy trend.
Igen. Hát nem tudom, hogy Paula, te hogy tapasztaltad, de már én azt érzem, hogy amikor ruhákról beszélünk, pláne mondjuk egy másik, mondjuk akár fiatalabb generációval, és azt mondod, hogy ez most ilyen trendi, akkor az kicsit olyan lealacsonyként tud hangozni.
Trendi, cool, fiatalos.
Aha, igen, ilyen. Most ez ilyen, igen. Szokták mondani, hogy most ez ilyen funky, de én inkább azt az aspektusát szeretném ezt ennek így megfogni, hogy arról kezdjünk el egy kicsit másképp gondolkodni, ahogy a ruhákról gondolkozunk, és most nem csak a ruha felhalmozásáról, meg a ruha termeléséről való gondolkozásban kéne szerintem ezt egy kicsit újraértelmezni, hanem hogy kiknek tervezünk ruhákat, uh-huh. és hogy kivel, uh-huh. mert az inkluzív ruhatervezés az nem azt jelenti, hogy mondjuk testi akadályozottsággal élőknek tervezünk, hanem testi akadályozottsággal élőkkel tervezünk, uh-huh. mert az inkluzió az nem csak azt jelenti, hogy figyelembe veszem mások igényeit, hanem hogy velük együtt próbálok egy olyan megoldást találni, ami nekik is jó.
Uh-huh. Ez, amit ti csináltok, és akár a fenntarthatóság, akár az inkluzivitás, ez egy személyes küldetés, akár szélmalomharcszerűen is, vagy van egy olyan törekvés, akár kicsiben elkezdve, hogy így változzon meg, és nem tudom, 10-20-30 év múlva a teljes divatipar, ruhaipar hasonló szempontok szerint működjön.
Hát én nagyon szeretném, hogy így legyen, hogy megváltozzon, tehát nyilván ez...
Igen, jó, nyilván, tehát így hülyítettem fel a kérdést. Látsz rá esélyt szerintem így?
Hát nehéz azért egyre. Az a baj, hogy most ugye mind a ketten a diplomamunkánkat csináljuk Annával, úgyhogy mind a ketten nagy szakdolgozott kutatásban vagyunk, és ugye hát nem meglepő, de ezekben a témákban kutatunk, és hát így vannak azért szomorú eredmények, tehát egyre az a baj, hogy hát egyre kritikusabb a helyzet, egyre nehezebb tenni ellene, de én azért azt gondolom, hogy szeretnék reménykedni, úgyhogy még azt gondolom, hogy lehet ez még jobb. Igen.
Legyen így, meg tényleg elindultak olyan folyamatok, amik a fenntarthatóságot annyira szépen kitűzték az ászlójukra, hogy én azt gondolom, hogy és remélem, hogy időkérdése, hogy az ilyen ruhánkat érintő kérdésekben is teljesen általános legyen, és ugye Nemes Takács Kata kollégánknak van az Ember a Földön című műsora, ami éppen itt a Klubrádión szintén a fenntarthatósággal foglalkozik, csak hogy keresztbe is tudjuk promózni egymást Katával. Anna, inkluzivitás és a szélmalomharc.
Hát ez az. Külföldi példákból tudok én erőt meríteni ilyenkor igazából. Egy New York-i egyetemen már van olyan kurzus, már van olyan intézet, ami erre van kitalálva. Nálunk nem tudom, hogy mikor fog ez megtörténni. Én nagyon szeretném, hogyha oda eljutna ez az egész ügy, hogy egy szinten legyen fontosság ügyileg a fenntarthatósággal, mert én ugyanolyan fontosnak tartom, és talán ide kéne legelőször eljutni, illetve hát csak az oktatást tudom kiemelni, mert amíg az oktatásban nem tudatosítjuk, hogy az oktatás alatt nem tudatosítjuk, hogy ez egy olyan probléma, ez egy olyan hiány, amire reagálni kell, amire reflektálni kell, addig ez nagyon nehéz lesz. De én is, ennek ellenére én is pozitív vagyok, de nagyon, hát az biztos, hogy paradigmaváltásra van szükségünk ilyen téren, és az meg nagyon hosszú idő.
Nem tudom, hogy vannak-e nehézségei, vagy ilyen külön nehézségei annak, hogy ebbe a inkluzív divatba a dresscodinggal belevágtatok, ugye egészen a szervezet, vagy kezdeményezés?
Önkéntes csapat is,
igen, a csapat
kezdete.
Ott vagy velük. És akkor azt mondod, hogy az inkluzivitás azt is jelenti, hogy bevonni a folyamatokba olyan embereket, akik egyébként a célcsoportja így is van. Lesz a dresscodingnak. Milyen kihívásokkal találkozol ilyenkor? Vagy egyszerűen elmondják, legyártjátok, kész, puf?
Nem, és ez nagyon jó, hogy erre kérdeztél, mert nagyon pont amiatt a hiány miatt, amit az előbb említettem, én, mint egy ember, aki alapvetően a többségi társadalomhoz tartozik, nagyon kevés olyan lehetőségem volt arra, hogy megtapasztaljam, hogy egy fogyatékossággal élővel, tök mindegy, hogy milyen fogyatékossággal él, hogy milyen kérdéseket tehetek fel, hogy tehetem fel azokat a kérdéseket, mikor helyes ezeket a kérdéseket feltenni, és amúgy én miért nem tudom ezeket a kérdéseket, tehát hogy én miért nem tudom ezekre a választ, és miért nem találkoztam ezekkel még eddig. És volt egy halókészülék ékszer projektünk tavaly.
Halókészülék ékszer, igen, bocsánat.
Igen, és annak kapcsán együtt dolgoztunk szintén egy halásakadállyal élő lánnyal, tehát ő végig velünk volt a folyamat során, ő mint tanácsadó, és nagyon sok interjúnk volt alanyokkal, akiknek ezt az ékszert el tudtuk így készíteni, vagy el akartuk, és hát ott nagyon az volt a tapasztalatom, hogy olyan aspektusokat, olyan szemléleteket mondtak, amire én nem is gondoltam. Uh-huh. Tehát az volt a célunk, hogy ne rejtsék el a hallókészüléket, most ha ezt egyszerűen meg akarom fogalmazni. Hanem pont egy ékszerrel ezt kiemeljük. És ez volt a baj nagyon sok mindenkinek, mert hogy ők pont azt akarták, hogy ne látszódjon. Aha. De ez olyan, tudod, ez kicsit ilyen oda-vissza dolog, hogy ők nem azért, tehát ez nem azért alakult ki, mert amúgy ők nem akarják, hanem azért, mert kialakult egy olyan, ezt úgy hívják, hogy épségista kép, amiben ez tök fura, hogy ott van egy ember, akinek látszik a hallókészüléke.
És akkor egyből már, hogyha ránézek és nem is ismerem, van egy vizuális jele annak, hogy ő valamilyen testi dologban hátrányt.
De ez olyan érdekes egyébként, mert ezt pont te mondtad még az egyetemen valamikor, erre hoztad fel példaként, hogy egyébként meg a szemüveg az egy ugyanolyan dolog, és az meg most egy, most megint ezzel a szóval élve, de trendi dolog. Hogy az már, az tényleg egy kiegészítő, már olyan emberek hordanak szemüveget, akinek nem is kell, és hogy a például a halókészülék az miért nem lehet ilyen, tehát ez bennem nagyon megmaradt annak a projektje kapcsán, úgyhogy.
Igen, úgyhogy ilyenekkel határozottan találkozunk, de ez inkább jó. Tehát, hogy tök jó, hogy ilyenekkel találkozunk, meg azért én nem bánom ezt a szembesítést. Jöhet nyugodtan.
Árérték arányban, tehát hogy igen, most valahogy így arra próbálok rákérdezni, hogy így projekt alapon ezek elkészülnek, de hogy a felvevő oldalon, tehát a célcsoport szempontjából van erre kereslet? Inkább a keresletre kérdezek rá először. Tehát, hogy ezt inkább ti akarjátok, hogy na, légy szíves, legyetek trendik, most nagyon csúnyán fogalmazva.
Nem, jól fogalmaztam.
Jó, köszönöm szépen. Vagy egy esetleg bennük is vannak, hogyha most esetleg a halló ékszertől eltávolodunk.
Na hát pont ezért volt ez jó, hogy hogy mi azt gondoltuk, hogy erre szükség van, de hogy amúgy erre tényleg szüksége van azoknak, akiknek mi úgy gondoltuk, hogy ez jó lehet, és végül kiderült, hál' Istennek, hogy igen. De nyilván ez is egy réteg. Tehát itt se beszélhetünk úgy, hogy mindenkinek jó lesz, mert nyilván ezt, tehát nem is az a lényeg, hogy mindenkinek jó legyen, hanem hogy választási lehetőségük legyen. És én úgy gondolom, hogy ez a kulcsa. Tehát, hogy nem azt kell megfogni, hogy amit tervezünk, az mindenki számára tetszen, de legyen arra lehetősége annak, akinek amúgy tetszik, hogy az ezt tudja választani.
Még egy kérdés nekem felmerült ezzel kapcsolatban, mert mondtad, hogy mindenféle fogyatékossággal élő ember a célcsoportotok adott esetben, és ha jól stalkoltam le a dresscodingnak a social médiáját, akkor autizmus spektrumzavarra rendelkező emberek számára is terveztetek ruhát, talán digitálisan, ami megint egy érdekes kérdés. Hogy
Down-szindrómára gondolom.
Igen. Hogy nyilván van egy különbség, hogy amikor valakinek testi vagy mentális problémája van, az mit jelent? A ti szempontotokból milyen más hozzáállást jelent, amikor ruhadarabokat vagy bármilyen kiegészítőt terveztek?
Hát ruhadarab tervezések kapcsán, ugye a tervezők tudnának erről jobban beszélni, pont a szakdoga miatt interjúztam egy tervezővel, aki már tervezett akadálymentes kollekciót, és azt mondta, hogy a legnagyobb különbség, ami egyben a probléma, az az, hogy nem tanítanak akadálymentes, hogy hívják a ruháknak? Szabásmintát. Akadálymentes szabásminták tervezését sem, és teljesen más hozzáállás, meg teljesen más technikai dolgokat, teljesen más gondolkodásmódot igényel ez. A mi esetünkben ez a kollaboráció, amire te gondolsz, az Sűr és Liával jött létre, egy Down-szindrómával élő festőnő, és az ő egyik festvényét dolgozta fel a a mi alapítónk, Huszár Fanni, aki textiltervező, és az egy digitális kollekció volt. Igen, ez egy másik téma, amiről még egy más. Amiről még egy, igen, ez teljesen más, és az digitálisan jött létre, és az meg azért volt izgi, mert hogy nem csak álló modellekre tervezett Fanni, hanem pont egy kerekesszékes modellre is, és ez is fontos, hogy a divatházak csak álló modellre terveznek még zömmel.
Aha, igen. Ezekbe se gondolunk bele, szerintem. Tök jó átkötést ad például ez a digitális kollekció, amire tényleg majd kitérünk később is, de Paula felét fordulok, ha jól sejtem, a digitális kollekcióknak nagyjából a nullához közelít a karbonlábnyoma, vagy hogy mondják ezt más szóval. Azt ti méritek és csináltatok kutatást esetleg most te a szakdolgozatod során, hogy tényleg a környezetre gyakorolt hatása a csúnya, gonosz, nagy fast fashion iparnak az mekkora, és milyen, és ehhez képest ti mennyit el tudjátok csökkenteni?
Hát ez egy, ez két teljesen összehasonlíthatatlan része a divat világának szerintem, mert nyilván mi, vagy hát most gondolom itt a Second Land-re gondoltál.
Igen, Second Land, persze.
Igen, mert csak hogy egy kicsit így jobban elmondjam, hogy mi ez a Second Land, egyébként egy magyar divatmárka, nagyon kicsi, mi abszolút a fenntarthatóságot tartjuk szem előtt, tehát minden kollekció úgy készül, hogy vagy vintage ruhák átalakításával, vagy pedig úgymond ilyen dead stock anyagokat használunk a gyártáshoz, ami nagyobb cégeknél az ilyen megmaradt felesleg igazából, amit most már van erre lehetőség, hogy kismárkák felvásároljanak és ebből gyártsanak. Ami egyébként egy tüneti kezelés nyilván, mert az lenne a jó, hogyha nem lennének ilyen felesleges anyagok, de még most vannak, úgyhogy most ebből jó, ha dolgozunk. Tehát maga, tehát teljesen gyártás szempontjából, mennyiségből egyszerűen összehasonlíthatatlan a fast fashion-nel, ez két teljesen különböző dolog, úgyhogy hát nyilván sokkal kisebb a mi karbonlábnyomunk, mint a hányban. De egyébként igen, ez egy más dolog. Meg sajnos ugye nem ugyanazoknak a közegeknek szól, tehát a mi ruháink azért nem az ilyen mindennapi kategóriába tartoznak.
Ha nem, ezek designer darabok és alkalmi?
Igen, igen, ezt nis divatmárkának hívják ebben a közegben, tehát abszolút.
Nagyon határozottan bólogatok, mert hallottam már ezt
én
a szót. Tehát, hogy egy mi pontosan ez a nis, hogyha valaki, nem én, de nem pontosan tudja, hogy ez mit jelent.
Hát erre most nem fog tudni egy ilyen rendes igazából megfogalmazást adni, de nagyon hogy nem is tudom, mondanád.
Ezen gondolkozom én is, mert az egyik csoporttársunk is egy ilyen nis márkából írja igazából most a szakdolgozatát, és az a márka, tehát hogy talán leginkább úgy lehetne megfogalmazni, hogy egy kicsi márka szerintem, tehát egy...
Igen, meg amit tervezünk, az keveseknek szól, nagyon stílus specifikus.
Igen. Fősikerült. Nagyon szépen köszönöm.
Igen.
A tervezési és gyártási folyamatban te mennyire látsz bele a Second Landnél?
Abszolút, mivel hárman vagyunk összesen a márkánál.
A Second Land 33%-a ül itt velem szemben.
Igen, úgyhogy szerencsére abszolút, és én ezt nagyon szeretem, mert nagyon érdekel is, meg én is végeztem egyébként ilyen női szabóképzést, szóval én is szívesen ülök akár varrógéphez, úgyhogy én örülök, hogy ebbe ennyire beleláthatok.
És mennyire szívás ezekből a akár tényleg desktop anyagokból, vagy igen, tehát gondolom külön kell választani, mert amikor idézőjelesen turkálós ruhákat alakítotok át, az is egy más kérdés, és az is, amikor a csúnya szóval reszli vagy maradék anyagok érkeznek hozzátok, és abból állítotok össze, amit ez megint
igen,
más.
Hát azért a desktop egyébként oké, hogy maradék, de az általában nagyobb mennyiség, mint amihez mi hozzá vagyunk szokva, mert mondjuk egy tekercs megmarad valamiből, ami több 10 méter, ami nekünk nagyon jó, mert mi ritkán jutunk hozzá olyan anyaghoz, ami ekkora mennyiségben elérhető. És abból sokkal egyszerűbb gyártani nyilván, mert azt ahhoz a varrónők is hozzá vannak szokva, hogy ebből ezt kell kiszabni, megvarni, kész van. Viszont amikor egy vintage ruhát viszel mondjuk egy varrónőhöz átalakításra, akkor mindenkinek egy kicsit felkúszik a szemöldöke, hogy hát jó, azt ugye először szét kell szedni, aha, akkor úgy átvarni, megcsinálni, visszarakni a bélést, szóval, hogy az egy sokkal időigényesebb, meg drágább folyamat.
Azt hiszem nálad, illetve nálatok Secondlandnél még érvényesebb a kérdés, hogy árérték arányát tekintve is, de célcsoportját tekintve is, ki az, akiket ti céloztok, hogy ez egy profitábilis vállalkozás vagy projekt legyen?
Hát ez egy magasabb cél, vagy magasabb árkategóriájú termékek vannak itt, pont ezért, amit most is elmondtam, hogy nagyon sok idő meg munka az, mire egy ruha így el tud készülni, úgyhogy mi egyébként stílusban is abszolút külföldre célzunk inkább, tehát Magyarországon az árak miatt is, meg a stílus miatt is annyira nem ez a megszokott, de egyébként van egy nagyon stabil magyar közösségünk is, akik nagyon támogatnak minket, de árban abszolút inkább a külföldiek tudják megengedni.
Fényes Paulával és Vékony Annával beszélgetünk a divatipar új trendjeiről, ezt a szót már nagyon sokszor használtuk az elmúlt fél órában, egészen konkrétan az inkluzív, illetve a fenntartható divatról, és picit már beletekintettünk, hogy a Secondland, mint fenntartható divat, illetve a dress coding, ami a különböző fogyatékossággal élő emberek számára próbál viseleteket és ruhadarabokat gyártani, hogy ott nagyjából milyen gondolkodásmód és milyen technikák állnak a háttérben. Leszek egy picit az ördög ügyvédje. Ez, amivel ti és mindkettőtökhez szól a kérdés, foglalkoztok, ez inkább gesztus, vagy lehet valódi, tényleges haszna, akár csúnya, gonosz kapitalista szempontok szerint, akár a jövőre nézve? Mit gondoltak, mit láttok? Paula, rád néztünk mindketten, úgyhogy tiéd az első megszólalás joga.
Hát, én egyébként azt gondolom, hogy most az én témám, a fenntarthatóság az egy kicsit hálásabb téma, mint talán, mint az Annáé, vagy azt érezhetjük, vagy azt érzi a társadalom, hogy ez több embernek szól, mint az inkluzivitás, de pont ugye Anna is mondta, hogy egyébként nem, de a fenntarthatóság egy olyan trend lett szerencsére. Tehát ez így rosszul hangzik, hogy az emberek azért foglalkoznak a fenntarthatósággal, mert az trendi. De hát örüljünk az ilyen trendeknek, igen, szerintem, igen, hogyha igen, az igen. A trend, hogy figyeljünk a környezetre, akkor legyen az. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel abszolút érdemes foglalkozni, meg kell is. Tehát én személy szerint azt gondolom, hogy aki ma már mondjuk belevág abba, hogy mondjuk indítson egy divatmárkát, annak szerintem kötelessége erre gondolnia. Tehát én személy szerint nem annyira támogatom az olyanokat, amikor még elkezdünk még egy újabb divatmárkát, csak azért, mert hogy csináljunk valamit.
Hogy legyen még
igen, mert annyira sok van a piacon, hogy ha ez nem szolgál ki valamilyen olyan igényt, amire eddig nem volt példa, vagy nem tényleg a fenntarthatóságot tartja szem előtt, akkor szerintem ezeknek már annyira nincsen értelme, mert tényleg tele van a piac, már a verseny is nagyon-nagyon kiélezett, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez itt nagyon fontos.
És megint szándékosan leszek cinikus, és ne haragudj meg ezért, de akkor, ha így vesszük, akkor az nem tud lenni egy öngól, hogy pont egy sokkal magasabb árkategóriába esnek azok a termékek, amik tőletek elérhetőek?
Persze, ezt abszolút, ezt nem te vagy az első, aki ezt mondta.
Hál' de hát,
pont most a szakdolgozat kutatásom kapcsán is volt egy fókuszcsoport interjú, amit én csináltam, és ott is ez feljött, hogy ezt pont, hogy olcsóbban kéne csinálni ezeket a fenntartható márkákat, hogy az embereknek legyen kedve vásárolni, meg több emberhez eljusson. Viszont itt akkor is ezt mondtam el, és most is ezt fogom sajnos, hogy az a baj, hogy a mostani divatiparban az emberekben nagyon egy eltorzult kép él arról, hogy mennyibe kerül egy ruhát elkészíteni. Tehát az a baj, hogy az emberek minden ilyen kis nis divatmárkát a fast fashionhöz hasonlítanak, tehát, hogy mondjuk a valamelyik ilyen üzletben megkapok egy felsőt 3000 forintért, és ha egy tervezőtől veszem, akkor meg 10 000 vagy 20 000 forint, és hogy akkor miért érné ez meg nekem?
Igen, ez a ennyit én nem adok
igen,
ki pólóért,
igen,
hát
igen,
a
az biztos.
Két betűben megveszem.
Igen, de közben meg ez annyira teljesen el van torzulva, mert nyilván ezek a cégek azért tudják ilyen olcsón adni ezeket a ruhákat, mert ezt valahol megspórolják a gyártási folyamat során, tehát vagy nem fizetik ki a munkásaikat megfelelően, vagy úgy szereznek be alapanyagot, tehát ezek mind ilyen, nem, konkrétan nem ennyibe kerül megcsinálni egy ruhát, ez valahol meg van spórolva, valaki nincs ezért kifizetve, és hogyha ezt bárki megtapasztalja, hogyha elviszi egy varrónőhöz egy anyagot, hogy ő abból mennyiért var le egy ruhát, hát az teljesen más, és akkor még kifizette az alapanyagot is, és minden. Úgyhogy az a baj, hogy olyan dolgokat várnak el ezektől a kismárkáktól az emberek, ami egyszerűen irreális, ezt nem lehet, hogyha egy kismárka, aki szeretné kifizetni a varrónőjét, és nem anyagokból szeretne varratni, akkor egyszerűen ennél olcsóbban nem tudja adni a ruháját. Úgyhogy igen, ez egy teljesen, én sajnos ez egy elkorcsosult kép, és még ezzel csak annyit akartam mondani, hogy sajnos a fogyasztói kultúra is nagyon hatással van erre, mert ha az emberek kicsit átgondolnák, hogy mennyi ruhára van amúgy szükségük, akkor például ezt is ki lehetne egyenlíteni, mert nem kéne minden héten menni valamit a valamelyik ilyen nagy üzletben, hanem akár fél évente vagy nem is tudom, hogy milyen időközönként, de sokkal kevesebb ruhára lenne szükségünk, és akkor már nem tűnik olyan soknak, szerintem kb. Egyenlő az, hogy mennyit költenek el az emberek nagy üzletekbe, és mennyibe kerülne mondjuk egy értékesebb ruhadarab.
Azon elgondolkodtatok, hogy dél-kelet-ázsiai 8-9 éves lányokkal varrassatok?
ezért nem jutott
eszembe. De természetesen nem volt komoly kérdés.
Én még csak annyira szeretnék Paulához kapcsolódni, hogy amit elmondtál, az annyira szép magában foglalja azt, hogy megszűnt a butik kultúránk teljesen, tehát a szószoros értelemben vett butik kultúra, és teljesen elszoktunk attól, hogy olyan ruhadarabok, amiket ti gyártotok, mennyi idő egy olyat legyártani egyébként, és hogy jó alapanyagból, és hogy annak mennyi az igazi ára. És szerintem számomra még emellett ez a szomorú, hogy az ilyen butikok már nem azt jelentik, amit mondjuk a 80-as években, hanem már teljesen más, hogy gondolkozunk róla. És én azért szeretem a second hand-et egyébként, mert nekem így, hogyha úgy gondolok rá, mint egy butik, viszont így az egyik, egy nagyon jó példa az én fejemben erre.
Meg még az jutott eszembe azzal kapcsolatban, amit mondtál, úgyhogy közben nagyokat bólogattam, ezt mondom a rádió hallgatóknak, mert Paula és Anna, ti ezt láttátok, hogy valószínűleg ez, amit mondtál, ez mondjuk azt feltételezem, hogy kisebb probléma lehet, ha sem jutok Svájcban, vagy nem tudom, Nagy-Britanniában, és akkor lehetne még sorolni olyan országokat, ahol a társadalom, tehát az emberek többsége, az átlagember, az nem egy olyan alulfizetett gazdasági környezetben él, mert akkor itt most már, de nem 2024-ben, hanem azért jó pár éve, előbb jutnak olyan szempontok az ember eszébe, hogy értem, tök jó lenne, nagyon jó lenne, de csak közeledik a hóvége, és valamiből még be kell fizetnem a gyereknek az ebédpénzt is, el kell mennem tankolni, hatósági árakig, de aztán majd minden megváltozik. Anna, feléd fordulok. Ez, tehát egy ilyen gesztusértékű projekttől egy valódi butik kikterjedő skálán hová lőnéd be a dresscodingot?
Hú, ez egy jó kérdés.
De volt hát,
értelme, ugye?
Volt értelme. Jó, köszönöm.
Butikba biztos, hogy nem gondolkodtunk. Mi mindig projektekben gondolkodtunk, és hát igazából én úgy vagyok vele, már sokakkal beszélgettem erről, múzeumi szférában is, mert a múzeumpedagógiai szempontokban is nagyon fontos lenne az inklúzió, és a leginkább én azt látom problémának, hogy nem merünk semmit se csinálni, vagy hozzányúlni ehhez a témához. És én azt viszont szeretem, hogy ha még néha, például amit mondtam esetekben, ilyen hibákat ejtünk, hogy nem pont úgy kérdezünk, vagy stb., de feltettem egy kérdést, és próbálok rá válaszolni. És hogy ez mennyire csak egy gesztus, remélem, hogy ez több lesz, mert már próbáltunk az évek alatt azért olyan dolgokat csinálni, aminek hál' Istennek jó visszhangjai voltak, és úgy néz ki, hogy lesz folytatása, ha nem is pontosan mi általunk, de inspiráltunk valakit arra, hogy ezzel foglalkozzon, ami szintén nagyon jó. Uh-huh. De ilyen butikban én, mivel hogy nem vagyok tervező, nem gondolkodtam, de azt tudom, hogy van, aki igen.
És a dresscodingon belül. Tehát te nem távolról ismersz valakit.
A dresscoding által ismerem.
Aha, okay, jó, igen.
Igen,
nem
igen.
Egy random Facebook ismerősnek beszélek most, hanem értem.
Nem, igen, erre okay. Szerintem a jövőben, de én tényleg pozitívan állok ezt,
de az
bizakodó
lényeg,
vagyok.
Azért vagyunk mi itt.
Például Londonban már vannak erre példák. Aha. Hogy ide mikor jön be, azt nem tudom, sajnos. De nekünk, hogyha ez volt a kérdésed, nem az a célunk, hogy butikot nyissunk ilyen ruhákból.
Nem feltétlenül ez volt a kérdésem. Mert hogy gyakorlatilag azzal is válaszoltál, igen, hogy azt mondtad, hogy egyáltalán a világban léteznek ilyen trendek. Megint egy picit furcsa kérdésem lesz, szerintem, hogy mit gondoltok magáról a ruha vagy divatiparról, hogy ez inkább kereslet domináns, vagy kínálat domináns, abból a szempontból, hogy azért veszik az emberek, az átlag emberek azokat a ruhákat, mert ez elérhető, vagy mert arra van kereslet. Tehát, hogyha esetleg mindenki megváltozna, és máshogy gyártaná ruhákat, akkor arra menne át a fogyasztói társadalom?
Hát ez nagyon sok mindentől függ. Ugye a keresletnek először be kell tudnia jutni egy plázában, egy boltba, ami az esetemben nem mindig valósul meg a célcsoporttal, akikkel én foglalkozom, mert ha bár van akadálymentes próbafülke, mondjátok, hogy hány akadálymentes próbafülkébe láttatok már bevenni kerekesszékes például, tehát hogy ez olyan, hogy beteszek egy olyan boltba egy akadálymentes próbafülkét, ami zárójel tök jó, hogy van, amiben nem adok olyan ruhákat, ami nekik tök jó, ami nekik jó.
Elkísérheti
a
babakocsit be lehet tolni.
Igen, szóval szerintem ezelőtt a kérdés előtt még ezt a kérdést kell feltenni az én esetemben, ez Paula esetében nyilván más, de hogy tényleg alapjában kellene ezt újra gondolni, szerintem.
Nem muszáj, hogyha azt gondolod, hogy Anna mindent kimondott.
Nem, én egyébként pont a szakdolgozatom kapcsán érdekes ez a kereslet kérdése, mert most többet olvastam arról, hogy egyébként a fiatalabb generációknál most már egyre nagyobb kereslet van a fenntarthatóságra, tehát hogy így kutatásokban ezt mérték, hogy egyébként nagyon nyitottak rá, hogy ilyen termékeket vásároljanak. Abba szokott egy ilyen rés lenni, hogy nagyon, szinte mindenki azt mondja, hogy akár szívesebben fizetek többet is azért, hogy fenntartható legyen a termék, amit vásárolok, de sokkal kisebb azoknak az embereknek a száma, aki ezt meg is teszi a gyakorlatban. Szóval egyébként megvan rá az igény, az, hogy ezt hogyan szolgáljuk ki, szerintem az még gyerekcipőben van.
Igen, de ez egy nagyon fontos kérdés, mert én a témám kapcsán például konkrétan kaptam olyan reakciót, hogy azért nem gyártanak akadálymentes ruhákat, mert erre nincs igény.
Aha.
Erre nincs kereslet. És
rossz piac, ami
igen. És akkor így próbáltam felvázolni, így, amit az előbb elmondtam.
Kivenne akadálymentesített ruhákat? Hát az akadálymentes
Ez is egy jó kérdés.
Igen, és akkor nyilván, hogy alá tudjam támasztani a dolgozatomban, kerestem adatokat, és 10 emberből, ez egy WHO adat, tehát nem csak a nem tudom, .hu-ról vettem le, és 10 emberből minden 6. világszinten. És itt hárman ülünk, és már én is az vagyok. Úgyhogy, mert bizonyos besorolások alapján már az SNI is annak számít egyes esetekben. És most tök mindegy, mert hogy az is egy tévhit, hogy csak a testi akadályokkal élőknek van szüksége akadálymentes ruhára.
Aha, és ez nem. Is egy olyan dolog, amire éppen most amit éppen most ti tudtok felfedezni, ahogyan haladtok a dresscodinggal. Picit kinyitva ezt az előző kérdést, vannak olyan folyamatok a divatiparban, ruhaiparban, textiliparban, amit inkább ijesztőnek találtok, és amire azt mondjátok, hogy na, ha ez így megy tovább, akkor annak rossz vége lesz?
Fú, nekem most pont volt egy ilyen, pont egy podcastet hallgattam, amiben arról meséltek, hogy ezek a hatalmas cégek, ami ez az ultra fast fashion kategóriába tartozik, tehát, hogy naponta több száz új dizájn készül, hogy ezek működnek úgy, hogy igazából már az AI-t bevetve ráküldik egyszerűen a közösségi médiára, ami megkeresi a trendeket, mi az, amire sok like érkezik, mi az, amit a híres celebeken nagyon jól értékeltek a követők, és így a mesterséges intelligencia készíti el a dizájnt igazából az alapján, amit látott a közösségi médián, és így tudnak ilyen mennyiségű dolgot gyártani, hogy már nem is kellenek a tervezők, hanem egyszerűen csak így készülnek el a ruhák, és
ez rettenetes és egyszerre lenyűgöző.
Igen, nekem is olyan volt, hogy így wow, én ezt nem, pedig amúgy így eléggé követem ezeket a dolgokat, de ezzel még nem voltam így tisztában, hogy ez konkrétan így működik, de ennek például nagyon sok árnyoldala is van nyilván, de hogy például több ilyen eset volt már ezeknél a cégeknél, hogy így lemásoltak kis tervezőknek a dizájnjait, egy az egybe szinte, mert hogy a mesterséges intelligencia ezzel nem foglalkozott, hogy ez konkrétan ugyanaz, ami már létezik, igen, és ezzel azért eléggé ki tudják zsákmányolni a kis tervezőket.
Igen, kisebb zsákmányolás köbben, vagy nem tudom. Mondjunk ítéletet akkor, bocsánat, ne haragudjatok. Szóval, mondjunk ítéletet, mert már annyiszor szóba került. A divatipar, nem tudom, főgonosza a fast fashion? Ő a főgonosz, ő az ellenség?
Hát az én szempontomból igen. Azt mondanám, hogy igen, itt egy nagyon nagy hát ilyen pálfordulásra lenne szükség ahhoz, hogy ez megváltozzon.
De hát tőlük kaptok deadstockot, meg vissza lehet vinni ruhát, és akkor azt majd újra felhasználják.
Na hát azzal is jó sok probléma van, de most már nem kezdek el ebbe belemenni, de...
Ha nyugodtan, ha jól este, akkor nyugodtan. Azért vagyunk itt.
Csak pont erről volt nemrég egy ilyen kutatás, hogy ilyen ruhákra tettek ilyen nyomkövetőt, amit vissza lehet vinni ezekbe az üzletekbe, hogy azt újra hasznosítják, és hát egyikből se készült új ruhadarab, úgyhogy... Igen, ezek meglepő adatok, de igazából az a baj, hogy most, ahogy be van rendezkedve a piac, igazából azzal van a nagy probléma, tehát itt sokkal nagyobb változásokra lenne szükség ahhoz, hogy ez megváltozzon, de igen, az én szempontomból így van.
Én ezzel nagyon egyetértek. Tényleg, mert tehát a fast fashion most bárhogy nézzük, az nem jó. Most, ha ezt így tényleg így faik egyszerűen akarom elmondani. Az én ügyemet, ami többek ügye, az azért érinti, mert hogyha valahogy úgy gondolunk az akadálymentes ruhatervezésre, mint ahogy mondjuk a Second Hand működik, akkor szerintem az határozottan tudna működni. Egyébként én azt gondolom, hogy fast fashion üzletek is tudnának ilyet csinálni, de valamiért nem akarnak, és ezzel nem őket akarom motiválni, tehát nem ötletet akarok megadni, most akkor, hanem inkább az az érdekes, hogy úgy jutottunk el oda, hogy ekkora szintű túltermelés van, hogy a társadalom egy részét totál kihagytuk ebből. Hogy még így is túltermelés van, hogy nekik konkrétan ilyen ruhákat nem is terveznek. És ez ijesztő.
Igen.
És én nem tudom, mi jön még.
Igen, de azért próbálunk bizakodó akarodni.
Itt a végére gondoltam, hogy így egy picit a borús felhőket hozzuk még be. Igen, tök érdekes ez a fast fashion, mert közben most, hogy én egy picit a másik hangot is megszólaltassam, hogy tehát azok az emberek, akik ott vásárolnak, azok nyilván most nem akarok nagyon abba az irányba elmenni, de hogy áldozatai hatalmas idézőjelekkel tudnak lenni egy társadalmi rendszernek, akár ha nagyon elborulnak a gondolataim, akkor azt mondom, hogy egy picit a kapitalizmusnak is köszönhető, abszolút, hogy ez így megteheti, és akkor talán adórendszerrel, támogatásokkal, tehát azért bele lehetne nyúlni olyan dolgokba, hogy ne lehessen ennyire egyszerűen ilyen termékekkel leuralni egy egész iparágat, hogyha ez valakinek célja lenne.
Igen, abszolút, egyébként a fenntartható divatról szóló diskurzusban abszolút nem a fogyasztók vannak felelősségre vonva, tehát ez ők, igen, ahogy te is mondtad, inkább áldozatai ennek a rendszernek. Úgyhogy nem is lehet elvárni az átlagos fogyasztótól, hogy ezeket a folyamatokat teljesen átlássa, nyomon kövesse, így hozza meg minden döntését, amikor vásárol, tehát ez Igen.
Igen, mert elkezdtem picit takargatni az összes ruhát, ami rajtam van az elmúlt percekben, hogy ne kelljen megkövezés kíséretében kivonulnom majd a stúdióban.
Annával egyébként mi pont szerintem az a két ember vagyunk, akit így senkit nem, nem. Senki felett nem ítélkezne ilyen szinted, úgyhogy...
Ja, meg hát egyetemisták vagyunk. Egyetemista fizuval, úgyhogy
azért néha ti bementek azért egy-egy ilyen üzletbe, de utána megbánjátok, nem?
Utána koplalunk.
Én pont nem, de én ugye én ezzel foglalkozom 24-ben, tehát nekem ez egy kicsit más kérdés, de nyilván a barátaim többsége vásároljon ilyen üzletekbe, és ők is mindig mondják, hogy hát igen, ott vettem, de nem találtam máshol. Én meg olyan rosszul érzem magam, hogy nem akarom, hogy azt érezzék az emberek, hogy velem már csak így lehet beszélgetni, mert abszolút nem ítélek el ebből a szempontból senkit, hát ebben élünk, de azon vagyunk, hogy ezt megváltoztassuk, persze, és mindenkinek könnyebbé tegyük, szóval.
Meg hát ezt ne felejtsük el, hogy mi Budapesten élünk.
Igen, az meg a másik.
Tehát mi egy társadalom egy szerencsésebb rétegéhez tartozunk ebben az esetben, mert vannak olyanok, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy olyan ruhákat vásároljanak, mint a secondhandes ruhák. Azoknak pedig vannak azok az üzletek, ami az adott faluban vagy városban megtalálható.
Igen.
Tehát na.
Picit igen, már szűkülnek is a lehetőségek.
Igen, igen.
És hogyha nem ezekre a sötét és borús folyamatokra, ami a ruhaiparral történik, koncentrálunk, hanem picit, nem tudom, a divat alakulására és szó szerinti trendekre, ami, azokat gondolom nektek ugyanúgy figyelembe érdemes vennetek. És mit láttok most? Mi felé halad a... Mi most a divatos ilyen... öregesen kérdezve.
Hát igen, féltük, hogy ezt meg fogod kérdezni.
Pont gyorsan a Wikipédián a divat szócikke átolvastátok.
Nem, de egyébként én abszolút azt látom, hogy ez a nagyon jó fajta vegyes stílus az, ami most így egyre jobban divatos, mert most már használt ruhát is egyre trendibb vásárolni, meg különösen ezeket a vintage darabokat nagyon menő lett beépíteni a ruhatáradba, és ezért ilyen, én amiket figyelek ilyen oldalakat, ott mindig ezt látom, hogy egy ilyen nagyon vegyes szettekkel operálnak most már az emberek, tehát egy 70-es évekbeli munkás kabátot összeraknak valamivel, ami egy teljesen mai darab, és ez történik most szerintem, és egyébként ez szerintem nagyon izgalmas, úgyhogy...
Apropó, bocsánat, és mindjárt Anna, te azodra is kíváncsi vagyok, csak most adtál nekem egy ötletet, Paula, mert azért kezdjünk már még ki valakiket. Ezeket a... ez nekem egy picit személyes ügy lesz most, de ezek a, nem tudom, luxusturi, vagy neve, tudjátok, uh-huh, bent vannak a buli negyedben, és akkor külföldiek oda járnak.
És ekkora betűkkel a vintage.
Pontosan, és hát 45 ezer forint ért egy olyan dolgot, amit hogyha ugyanazt egy egyszerű, nem mondom a nevét, de egy egyszerű turkálóban találsz, akkor az 2500 forintba került, tehát azért őket is utálhatjuk most egy picit, ugye? Nekem szabad, ugye?
Igen, én nem szeretek senkit utálni ebben jó. Témában. Ott azt kell látni, szóval ez az, ami szerintem a legtöbb emberben megfogalmazódik, hogy ez a nagyon egyszerű, hogy ezt máshol megkapom töredékért, és ez így is van, viszont amit ezek a boltok megtesznek, az az, hogy neked egy olyan vásárlói élményt adnak használt ruha tekintetébe, amit nem kapsz meg a kis alaksori turkálóban, tehát ott neked kell kiturkálni tényleg a kosár aljáról, ami tetszik. Ők viszont csinálnak neked egy olyan környezetet, egy olyan hangulatot a vásárláshoz, amit az is élvezhet, aki mondjuk nem akar a földön turkálni, tehát itt szerintem ez az, ami az árat indokolja jobban.
Egy több mint 10 éves frusztrációt oldottál fel most bennem ezzel, így már értem. Ha így veszük, akkor ennek van értelme.
Igen, vannak ott is elszállások nyilván, tehát nem biztos, hogy annyiba kell kerülni.
De hogy ez igen, abszolút. Ezt így akkor megadom. Köszönöm szépen. Anna, ti mit figyeltek, amikor?
Hát én most, vagy erre, kicsit erre a trendre szerettem volna meg visszakapcsolódni, hogy...
A trend a napszava.
Igen. Hogy én képzeljétek, azt hallottam egy előadáson, hogy 2033-ra a ruhatárunk nagy százaléka, tehát már nagyon nagy számokban mérhetően fog csökkenni, és nem azért, mert az megváltozik, hogy amúgy akarunk-e birtokolni ruhákat, vagy nem.
Hanem mert,
hogy nagy százaléka online lesz a ruháinknak. Uh-huh. És ez egy, én például magamról még nem tudom ezt elképzelni. Ezt egy trendkutató mondta egyébként, meg divatkutató. És ez nagyon érdekes, tehát ez egy teljesen új pálya.
Ami még figyelek.
Tehát ez már a digitális ruhákhoz kapcsolódik, ami egy olyan rész, ami a divatban, ami szerintem még itthon nagyon idegen, az biztos. Úgyhogy én ilyen téren kíváncsi vagyok, hogy ez nálunk hogy fog például beigazolódni.
Én is. Ez egy picit még bele tudsz vezetni minket ebbe? Főleg azért, mert 2 évvel ezelőtt csináltatok digitális divat bemutatót, és NFT-ként lehetett megvásárolni ruhadarabokat.
Ez az összes mai világban trendi kifejezés. Egy programba sűrítették.
Igen. Dolgok, amiket nem értünk, NFT. Hát a tervezőnk Fanni, ő egy nagyon-nagyon sokszínű személyiség, nagyon tehetséges, és nem csak a ruhatervezésben, hanem a digitális dolgok tervezésében is, mint NFT. Az NFT-kről most nem fogok beszélni, de azokról azt kell tudni, aki nem annyira ismeri, hogy mi egy, Fanni egy jacket tervezett, aminek az említett festőnő mintája adta az inspirációt, az volt a jacket. A jacket felkerült egy online térbe,
és
egy
csak
applikációban.
És csak onnan készült el ez a jacket, tehát ez legyártva, megfestve, megvarva nem lett,
nem.
Ez egy programként létezik.
Igen, viszont felkerült egy applikációba, aminek az a profilja, hogy te ezeket a ruhákat meg tudod venni, birtokolni tudod, és online fel tudod próbálni. És
beszkenneltetem magamat.
Nem is kell beszkennelned magad.
Nem kell beszkennelnem magam.
Megveszed a ruhát, leteszed a telefonodat, tehát ahogy te néznéd magad a telódba, az rád teszi a felsőt. És akkor ott vagy benne. Mm-hmm. Tehát a testeden van, virtuálisan, de egyébként nincs rajta a nem virtuális térben.
És én ennek örülök.
Ez a kérdés. Na ez egy másik.
Mert tehát, hogy kimenni az utcában nem tud, nem melegít,
igen.
Randizni, elmenni nem tudok
igen,
benne.
Igen,
de
igen.
Örülök, hogy van egy virtuális
Igen. Meg uh-huh. Hát nagyon sokan ugye műtárgyakkal csinálják
igen,
ezt.
Igen. Azt sem értem. De igen, értem. Aha.
Hát ez egy bonyolult, nagyon bonyolult rendszer. Egyáltalán nem állítom, hogy teljesen értem, ami ott folyik. De úgy néz ki, hogy hát nagyon gyorsan fejlődik, és úgy néz ki, hogy arra felé tartunk, hogy most már hál' Istennek oda több ruhát termelünk, mint fogunk termelni a jövőben. Uh-huh. Remélem. Én ebben bízom őszintén, hogy ha már termelünk, akkor már oda. És akkor az így.
És arra akár neked, akár Fanninak van valami válasza, hogy ennek a dolognak mi a haszna?
Uh-huh. Hát ez egy haszon uh-huh. igazából, amit most elmondtam.
Igen, igen, hogy birtoklom.
Igen. És van, akinek ez elég.
Értem. Aha, igen, igen. Most egy picit én is hangosan gondolkodom, hogy itt így átalakulva, tehát ahogyan műtárként, igen. És akkor itt egy design elemként.
Őszintén még én is keresem az igazamat, hogy én hogy állok ehhez.
De én elkezdtem megérteni.
Igen?
Igen,
na,
igen.
Jó.
Tehát, hogy így látok benne fantáziát. Hogy
van, csak...
Funkcionalitásából kilépve, de azt a művészeti produktumot értékelve, amit egy ruhadarab jelenteni is tud, uh-huh. úgy akkor nálam van, és akkor cserébe tényleg a lehető legfenntarthatóbban, bár hogyha belevesszük a szervereknek a
igen, úgyhogy ez is olyan, tehát ez nagyon-nagyon sok, ezért is nem akarok ebbe annyira belemenni, mert annyi igen. rétege van ennek, hogy amibe én még annyira nem tudtam belemenni, hogy ebben én annyira nem is vagyok otthon. Úgyhogy csak azt tudom elmondani, amivel mi foglalkoztunk, illetve, hogy képzeljétek el, ugye van már az a metaverzum, ez a virtuális uh-huh. tér.
Igen, ez a Mark Zuckerbergéknek a...
Hát igen, de most igazából csak az a lényege, hogy ugye az egy virtuális új világ,
igen.
amiben te létrehozhatod a saját avatárodat, és képzeljétek el, hogy abból is kihagyták az akadályozottsággal élőket az elején. Szóval, hogy itt számomra ez volt durva, hogy létre tudtak hozni egy idézőjeles új világot virtuálisan, úgyhogy megint kihagyták belőle az akadályozottsággal élők igényeit. És a legújabb, van ez a Digital Institute of Digital Fashion, és ők kiadtak egy nyilatkozatot, hogy tudják, hogy az inklúzióért nem lobbizni kéne, hanem hogy már nekik, tehát hogy ők nekik kellett volna tárt karokkal várni őket, és bevallják, hogy nem gondoltak erre, és hogy azért nem, mert egyszerűen olyan társadalomban szocializálódtak, ami nem nevelte őket erre, és hogy a jövőben ezzel ők elég keményen akarnak foglalkozni.
Hát van még mit gondolkodni és tenni a ruhaiparban és a divatiparban. Paula, Anna, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy beavattatok minket ezekbe a folyamatokba. Vékony Anna, illetve Fényes Paula volt a mai Jövő Hangjai adás vendége, és az inkluzív, illetve a fenntartható divatról és picit a divatipar jövőjéről beszélgettünk itt. Én megköszönöm szépen a figyelmüket, és társszerkesztőm Gyürke Kata és Csorba László nevében, a technikus nevében további szép napot kívánok. Köszönöm szépen, hogy minket hallgattak. Találkozunk jövő héten. Viszont hallásra.
A Jövő Hangjai című műsorunkat hallották.